Lélektér. Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért.
Köszöntjük a hallgatókat, ez már a Lélektér Víg Vandával című magazinműsor. És itt van velem a stúdióban a mai vendégem, akit nagyon sok szeretettel köszöntök, Galambos Mártont, a Forbes vezérigazgatóját. Szia Marci, ismerjük egymást, úgyhogy tegeződni fogunk a műsor során.
Szia, nagyon köszönöm a meghívást.
Örülök, hogy itt vagy. Hát jó néhány év eltelt, amióta utoljára beszélgettünk, akkor egymestán kétszer is volt alkalmam így faggatóra fogni, bár az Debrecenben volt, és akkor még bőven a Covid idején jártunk, és akkor még úgy mutattalak be, mint a magazin főszerkesztőjét. Hát most nagyon változott a világ.
Igen, ez egy óriási változás nekem, gyakorlatilag ez egy karrierváltás. Most lezártam az újságírói időszakomat, és megnyitottam az üzletemberi időszakomat.
Ez mennyire új neked?
Az az igazság, hogy én erre többé-kevésbé 20 éve készülök. Amikor elkezdtem az újságírást, egész pontosan, amikor elkezdtem a Figyelőnél dolgozni, ez 2008 környékén volt, akkor azt láttam, hogy ha egyszer valaki főszerkesztő lesz, akkor utána már nehéz más újságírói pozíciót vállalni, viszont nem érdemes a főszerkesztőséget sem örökké csinálni. És mindig is érdekelt az üzlet, nem véletlen lettem a Forbes főszerkesztője, és érdekelt az is, hogy hogyan lehet egy egész média céget irányítani, vezetni, és úgy alakítani ebben az arányokat és az egyensúlyokat, hogy az egészséges legyen tartalmi szempontból is, meg üzleti szempontból is. Ez egy nagyon izgalmas feladat, és engem mindig izgatott ez a része is, már akkor is, amikor kezdő újságíró voltam, miközben nagyon élveztem akkor az újságírás és azt a szerepet, ahogy most már 4,5 hete nagyon élvezem ezt az új szerepet.
Mennyire érdekes, nem, hogy az embernek végig kell mennie egy úton azért, hogy elérjen egy másikon, de hogyha azt kihagyja, akkor az viszont hiányozna.
Valószínűleg nem biztos, hogy hiányozna egyébként, de nagyon örülök, hogy van ez a 20 év mögöttem, mert ez óriási ajándék volt a Forbes is, a Forbes-os 11,5 év is, meg az előtte lévő 9 év is, ami kreatív, régió-régó, régi figyelő, ott nekem nagyon sok élményem volt, és nagyon sok lehetőségem volt.
Mennyire volt predesztinálva az, hogy te újságíró leszel? Tehát itt tudom, hogy te fiatalon kaptál lehetőséget arra, hogy megmutasd magad. Tényleg, tehát mondjuk voltál 20 éves, de hogy ez benned volt? Benned volt gyerekként? A közlés vágy?
Azt hiszem, amit hamar felismertem kamaszként, hogy én nagyon szeretek világokat összekötni. Tehát könnyen megértek embereket, és valami motivál arra, hogy elmagyarázzam feleknek, hogy a másik hogy érti. Ilyen szempontból könnyen lehet, hogy ez predesztinált arra, hogy újságíró legyek, de nem gondoltam rá sem, amikor gimnazista voltam, sem amikor egyetemista voltam, hanem úgy, ahogy az lenni szokott, véletlen kerültem szerkesztőség közelbe, ahol egyszer csak megkértek, hogy írjak egy cikket, és akkor kiderült, hogy ez megy, és a sikerélmény az mindig hajtja az embert. Jó, hát ez nekem megy, ez szívesen is csinálom, ezért fizetnek is, akkor ez jó lesz.
De mennyire izgultál mondjuk először?
Nagyon, és nem csak először, hanem sokáig izgultam, mert sokáig úgy adtam le cikkeket, sőt, valószínűleg mindig úgy adtam le cikkeket, amíg újságíróként cikkeket leadtam, hogy fú, most ez vajon elég jó, vagy most már érdemes elkezdenem írni. Ez mindig bennem volt, ez a feszültség. Még egy gondolat, hogy mennyire volt ez predesztinálva, hogy én újságíró leszek. Végülis elkezdtem mást dolgozni. Tehát amikor az egyetemet befejeztem, akkor én elmentem egy médiaügynökséghez dolgozni. Először gyakornoknak, aztán meg félállásba még az egyetem befejezése mellett médiatervező asszisztens voltam. És akkor én azt éreztem, hogy én nem ebbe vagyok a legjobb. És azt gondoltam, hogy 20 évesen végezek olyan munkát, amiben hinni tudok. Mert az fog engem előrevinni, és az lesz a energia. És akkor váltottam az újságírásban, mert az egyetem alatt ezt már kipróbálhattam. És azt éreztem, hogy az engem hívni fog. És valójában a mostani váltásomban is valami nagyon hasonló vitt előre, hogy azt éreztem, hogy 11,5 év után nem tudok benne ugyanúgy hinni. Nem ugyanaz az energia, lelkesedés visz előre, és én nagyon kerestem azt a lelkesedést, mert azt éreztem, hogy akkor tudom igazán jól csinálni, meg akkor tudom igazán élvezni.
Mi történt volna, ha nem jön ez a váltás, nem jön ez, hogy akkor vedd át az egészet és csináld mondjuk jobban az üzleti oldalát is, tehát nincs egy újabb kihívás, akkor mi történik?
Kerestem volna más lehetőséget, tehát én ebben aktív voltam, és aktívan egyeztettem és beszélgettem a főnökömmel arról, hogy ez mi az a következő lépés cégen belül, amit nekem érdemes csinálni, és mi több mindent végig gondoltunk, nem ez volt az egyetlen lehetőség, vagy ez az egyetlen irány. Akár oda is eljuthatott volna ez a beszélgetés, hogy egymásra nézzünk, és azt mondjuk, hogy hát akkor ez nem cégen belül van, hanem valahol máshol, de ez nem volt igazán benne a pakliban, aminek örülök.
Mennyire vagy ragaszkodó ilyen értelemben?
Úgy tűnik nagyon.
Igen, hogy mennyire dobog együtt a szíved a Forbes-szal így?
Nekem teljes mértékben együtt dobog a szívem a Forbes-szal. Ez egy kisebbségi tulajdon is segíti, de azt hiszem, hogy előbb dobogott, és aztán lett a tulajdon.
Az, hogy valaki jó újságíró, meg hogy jó vezető, az egyébként nem jár mindig kéz a kézben egymással. Van, akiről kiderül, hogy igen, és erre te egy élő példa vagy, de van, aki egyébként nem tud jó újságíró és főnök is lenni, mert vannak a megoldó emberek, vannak az irányító emberek, vannak a kivitelező emberek. Te melyik vagy?
Az, hogy valaki jó vezető vagy jó szakember, az valóban nem azonos. Ugyanakkor elég jól tanulható ez a vezetés. Amit szerintem úgy tanult leginkább, hogyha önismeretben haladunk előre, és akkor megértem, melyek az én erősségeim, melyek azok a pontok, ahol támogatásra, segítségre van szükségem, és akkor ha ez megvan, akkor már valószínűleg elég jól tudok vezetni, vagy eljutok arra a pontra, hogy azt mondjam, hogy ez nem is nekem való, én ezt nem is élvezem, nem is ezt szeretném csinálni, hanem szeretném inkább magam csinálni. Ismerek ilyen embert, aki azt mondja, én sokkal szívesebben csinálom magam, nem akarok embereket vezetni, nem akarok emberekkel foglalkozni.
Na igen, de hogy szerintem egy jó vezetőnek valóban ez az önismeret egy borzasztó erős tulajdonságának kell, hogy legyen, hogy le tudja adni például a feladatokat, vagy hogy meg tudjon bízni másban annyira, hogy más is tudja olyan jól, például az ő vezetésre, tehát az nem véletlenül van szerintem, hogy azért azt mondjuk, hogy egy cég olyan, mint amilyen a vezetője.
Ez így van, egy cég is, kapcsolat is, egy család is, az mindig nagyon erős tükör. Tehát, hogyha valamit látok a cégemben, akkor érdemes először magamban nézni, hogy ez belőlem hogy jön, azt megérteni, és utána persze azért a cégben, a csapatban is megkeresni azokat a pontokat, ahol változtatni szeretnék.
Mit tanultál magadról, Marci, az elmúlt 11 évben, vagy 24 évben?
Az elmúlt 24 évben mindent és semmit, mert persze a legfontosabb dolgokat az ember érzi már korán, de a megértés az nagyon sokat hozzátesz. Ami nekem egy jó felismerés volt, hogy megértettem, olyan helyzetbe kerültem, hogy ez kijöhetett belőlem, hogy én kreatív vagyok. Eszembe jutnak dolgok, amik másoknak adott esetben nem jut eszébe. És ami még egy óriási ajándék, hogy vezetővé válhattam, megérthettem azt, meg is élhettem azt, hogy melyek az én vezetői erősségeim, hogyan tudok én jó vezető lenni, és ezt gyakorolhatom.
Ismerek olyan vezetőket, például akik mondjuk tanárok végzettségüket tekintve, és ugye úgy kaptak lehetőséget arra, hogy vezessenek több embert, vagy nagyobb részeket, vagy egységeket. És olyan érdekes, mert olyan sokan mondják azt, hogy jó, csinálják, örülnek neki, de hogy az a tipikus tanítás, tehát maga a tanítás, az hiányzik nekik. Ha ezt ugyanígy lefordítom mondjuk a te tevékenységedre, akkor az maga az írás, az mennyire lesz része a jövőben az életednek, vagy hogyan tudsz a saját hangodon szólni?
Én nem az a főszerkesztő voltam, aki sokat írt, sőt, már az elején is alig-alig írtam. Nekem nem hiányzott az írás, tehát se grafomán, se igazán munkamániás nem vagyok. Vannak ilyen főszerkesztők, és akkor ők egyrészt nagyon sokat dolgoznak, másrészt még írnak is, és közben még a csapatot is vezetik. Én nem ez a típus voltam. Nekem az újságírásban mindig az emberi találkozások voltak az izgalmasak, az érdekesek. Azt is élveztem. Akkor elmentem valahova újságíróként, beszélgettem, megismertem, megértettem, és akkor az írás volt inkább az, ami teher volt. Persze azért is, mert akkor a nagyon sokféle dolgot hirtelen össze kellett szűkíteni, és azt kellett mondani, hogy jó, akkor most ez 2,5 oldalba tessék. Tehát ugye az írás az ilyen szempontból is munka, hogy sűríteni kell, szűrni kell. Ahol én ezt kiélhettem főszerkesztőként, azok az események voltak, ami spontaneitásában szűr, tehát ott megy a timer előtted, 5 perced van, 7 perced van, 17 perced van, és abba kell belesűríteni, ott a helyzet adja meg ezt a feszültséget. Ezt én tudtam használni, ebben sokszor kerültem flow élménybe, hogy ez milyen jó, és persze nagyon sokszor nagyon izgultam, meg nagyon sok feszültség volt, tehát az ilyen típusú teljesítmény sem jött csak úgy magától, meg ajándékként, hanem az mindig munkával járt. Én ezt úgy érzem, hogy kiélveztem, és most jó érzéssel teszem le. Nekünk most lesz az első Under 30 Summitünk, és nagyon jó érzéssel készülök arra az eseményre, ahol ügyféltalálkozóim lesznek, és arról fogunk ott beszélgetni, hogy következő eseményeken mit tudunk jól együtt csinálni, és azt is várom, hogy egy produceri szerepbe kerülök, tehát a közönségből tudom nézni a színpadon, és már azzal a tapasztalattal, ami megvan nekem, tudok segíteni a többieknek, hogy akkor hogy lesz ebből egy egész eseményből még valami izgalmasabb, jobb. Ruhatártól kezdve a színpadi tartalmon át, az ügyfelek kiszolgálásán keresztül.
Ez egy izgalmas világ, nem?
Szerintem zseniális, tehát ez annyira színes, annyira sok minden van benne. Benne van az, hogy a közönségnek mit tudunk adni, az ügyfeleknek mit tudunk adni, közben ebből hogy lesz üzlet, van egy tulajdonos is, szóval, hogy nagyon sok fajta szempontot kell összehozni, és úgy emelni, létrehozni, hogy az közben még élmény is legyen.
Ugye kreatív emberek, én egy kicsit ezt úgy fordítom le, hogy mindig egy-két lépése előrébb járnak abban, hogy vajon másoknak például mi tetszett, vagy mi az, ami megfogja, vagy érdekelheti a közönséget. Nektek ugye az elmúlt években ez a egy-két lépéssel előrébb járunk, ez megvolt, hiszen mindig újabb, meg újabb irányba indultatok el, ami aztán sikeres lesz, hiszen óriási érdeklődés övezte ezeket a rendezvényeket, vagy irányokat például. Mennyire van az meg benned például, hogy te mindig gondolkodsz? Van kis jegyzetfüzet az ágyad mellett, és éjszaka felébredsz, és írod is fel, hogy mi van a fejedben?
Az ágyam mellett nincs, telefonomban vannak fülek. Most nagy jegyzetfüzetem is van, amiben mindenféléket jegyzetelek. Sokszor írok magamnak e-mailt. Ez tényleg így van, hogy beugrik egy ötlet, és ha nem küldöm el magamnak, akkor az könnyen elveszik. Van bennünk egy erős késztetés, drive arra, hogy mindig valami újat létrehozzunk, és részben azért, hogy élvezzük, hogy ez nekünk is élmény legyen, és akkor ezen keresztül persze ennek van egy olyan hatása is, hogy ezt észreveszi a közönség is, észreveszik az olvasók is, és észreveszik az ügyfelek is, hogy itt van egy csapat, aki szereti azt, amit csinál, szívesen csinálja, ettől aztán annak olyan minősége is lesz.
Miben látod az értéket, Marci, a nagyvilágban? Mi az, amit téged úgy érdekel?
Ha így kérdezed, hogy érték a nagyvilágban, az szerintem mindig az emberi kapcsolódás. Az a legfőbb érték, és hogyha erre lehet alapozni, és erre tudunk alapozni, akkor az mindig időtálló lesz.
Mesélsz nekem egy picit a kicsi Marciról, magadról, hogy milyen voltál, ha már az emberi kapcsolódások? Milyen gyerek voltál, hogyan tudtál kapcsolódni? Milyen barátaid voltak, vannak barátaid kicsi korodból, akik emlékeznek rád?
Azt hiszem, hogy a legkorábbi barátom gimnázium, tehát általános iskolában nem nagyon maradt meg barátom. Egyszer-kétszer találkoztunk általános iskolai osztálytársakkal, de nem igazán. Volt egy időszak, amikor az első négyből volt egy srác, akivel együtt voltunk, egyszerre voltunk Berlinben, de hát az már rég volt, és akkor ott többször találkoztunk. Én harmadik gyerek vagyok, nagyon vidám és jókedvű gyerek voltam, és azt hiszem azzal az egyszerű szóval lehet leírni, hogy bújós gyerek voltam. És ez mai napig így maradt, tehát nekem az érintés és az ilyen típusú kapcsolódás, az ölelés az mai napig részem.
Ez ilyen szeretett nyelved? Divatos mai kifejezéssel élve.
Abszolút, igen.
Mit adott neked az, hogy te harmadik volt? Mennyi a korkülönbség köztetek?
Bátyám 5 évvel idősebb, nővérem 3 évvel idősebb. Hozott egy koravénységet. Lehet, hogy ez a harmadik gyerekség, lehet, hogy valami teljesen más, de én olyan komoly tinédzser voltam, meg olyan azt hiszem felnőttes is, felelősségteljes is. Mit hozott még a harmadik gyerekség? Biztos egy együttműködési nyitottságot, hogy rugalmas vagyok, és könnyen megtalálom a hangot emberekkel, és könnyen megtalálom, hogy lehet ilyen helyzetekben jól alkalmazkodni és érvényesülni. És ez nem a harmadik gyerekség, hanem a családunkból fakad. Egy nagyon szeretetteljes családban nőttem föl, és ebből azt hiszem, hogy az következik, hogy könnyen kapcsolódok, és hogy szeretem az embereket.
Pont ezt akartam kérdezni, hogy ez az tudok adni, és tudok kapni. Ez is egy olyan nehéz szerintem az életben, mert sok ember tud adni a munkájával, a kreativitásával, azokra a dolgokkal, amiket alkot, vagy amit csinál másokért, de olyan nehezen tudunk néha elfogadni elismerést, jó szót, akár szeretetet, akár odafigyelést, néha meg is ijedünk tőle, hogy jaj, mi történik, akarsz tőlem valamit, és közben meg nem, csak van egy pozitív visszajelzés, akár munkával, akár tényleg személyes emberi kapcsolatok terén, ez neked mennyire megy?
Nem megy nehezen nekem az elfogadás, mint ahogy az adás sem. Talán a kettő össze is függ, hogyha könnyen adok, akkor könnyen látom azt, hogy könnyen megértem azt, hogy a másik is adni szeretne, de azért ebbe volt tanulási folyamatom, hogyha ünneplésre alkalmas pillanat van, akkor annak adjak teret, akár belülről jön ez az ünneplés, akár kívülről jön, tehát akár engem ünnepelnek, akkor azt ne hesegessem, ne akarjam gyorsan lezárni, hanem lássam meg azt, hogy akkor ez most egy ünnepi pillanat, egy különleges pillanat, és ezt éljem meg, mert úgy tudok igazán jól tovább lépni majd, és új feladatok, új kihívások felé nézni.
Mik voltak ezek a pillanatok a te életedben?
Most volt egy nagyon szép pillanat, amikor meghívtam a szerkesztőség nevezetű helyre az összes újságírót, kollégát, aki valaha a Forbes-nál dolgozott, és sokan el is tudtak jönni, és ez egy nagyon szép ünnepi pillanat volt. Ráadásul nem egy pillanat volt, hanem hosszú időn át tartott, ahol az volt az érzésem, hogy persze jó találkozni, beszélgetni, de valójában nagyon jó volt egyszerűen csak ott lenni, és érezni azt az együttlétet, hogy most itt sokan összejöttünk, akik az elmúlt 10-11 évben együtt dolgoztunk.
Tudsz ott lenni a pillanatban egyébként?
Sokszor tudok, ott tudtam, az jó érzés volt, máskor viszont pörgök ezerrel, és mindenhol máshol vagyok.
Nehéz szerintem a pillanatban lenni sok esetben, pláne ha valaki kreatív, mert pont ezért mindig előrébb jár a gondolkodása, és már hogy a következő lépés, feladat, kihívás.
Úgy igazán a pillanatban lenni, azt hiszem, hogy mesteri teljesítmény, igen.
Most beszélünk a visszajelzésekről, és az, hogy az ember hagyja, hogy ünnepeljék, az is szerintem egy lépcső, egy fok, de mondjuk azt megélni, hogy jó, amit csinálok, azt lehet belülről is, meg ugye kívülről is kapni. Neked mi volt ez a pont, amikor azt mondtad, hogy jó, amit csinálok? Tehát, hogy elfogadom azt, hogy tényleg jó, amit nem csak én gondolom, hanem ezért volt érdemes felkelni, elindulni, fáradtnak lenni, sokat gondolkodni, sokat dolgozni.
Volt egy egész korai ilyen pillanat. Az első, ami eszembe jutott, a gimnáziumi felvételi. Én AKG-s voltam, AKG-s vagyok, és amikor felvettek az AKG-ba, akkor az nekem egy ilyen nagyon egyértelmű visszajelzés volt, mert nagyon magas a túljelentkezés, és hogy én oda bekerülhettem. Aztán eszembe jutott még egy Kis János Altábornagy utcában jártam általános iskolába, ez a budapesti tanítóképző főiskola gyakorló általános iskolája volt, és ott volt egy osztályfőnököm, Gajdó Andrea, aki progresszív lehetett, és elkezdte azt megszervezni, hogy szülők és gyerekek együtt mennek be ilyen fogadóórára. És akkor nagyon erős emlékem, hogy ott ülünk a fogadóórán az édesanyámmal együtt, és azt mondja, hát Andrea néni, hogy bontogatja a tehetsége szárnyait. Ez valahogy 5.-6. lehetett. Én életemben akkor hallottam először, hogy én tehetséges lehetek, vagy tehetséges vagyok, és egy olyan villanykörtét kapcsolt föl, hogy egy nagyon jó leső visszajelzés volt.
Ez, hogy tehetséges valaki valamiben, szerintem ez annyira, vagy hogy egyáltalán jó vagy hogy tehetséges vagy hogy van benned valami, ez olyan szintű szikra lehet szerintem bárkibe, legyen az egy gyerek, tehát kortól függetlenül, hogy tényleg szárnyakat lehet vele növeszteni, hogyha van egy ilyen pozitív megerősítés.
Ez nagyon-nagyon sokat számít. Szakmai életben pedig az első Forbes-os élmények, amikor az első újság 2013. novembere végén, tehát ez december első hetében lehetett, megjött a példányszám. És akkor egyszerűen egy nagyon egyértelmű piaci visszajelzés arra, hogy igen, ezt veszik. Tehát emberek elmennek a strandon, és megveszik, és ez működik.
Mikor találkoztál a Forbes-szal először, a nevével?
Ezt nem tudom felidézni. Arra emlékszem, hogy amikor megkerestek, hogy akkor legyen magyar Forbes, akkor ez nem az volt, hogy én Forbes olvasó voltam, vagy én folyamatosan követtem, hanem csak tudtam, hogy persze van egy ilyen amerikai márka, és hogy mit csinálnak.
Nekem megvan a pillanat, hogy hol és mikor találkoztam vele. Képzeld el, hogy először, amikor hallottam, akkor gyerek voltam, és a 88-as Dolgozó lány című amerikai filmben Melanie Griffith így előkapja a liftben, és azt mondja, hogy ez a Forbes. Ebben jelent meg egy cikk arról, és én egész életemben utána a Forbes-ot ezt az amerikai nagy álomhoz kötöttem, hogy ez valami csoda.
De tehát, hogy
hát ez valami nagy dolog, hogy ebben ilyen fontos dolgokat élnek, és amikor lehetett Magyarországon már kapni, akkor nekem ez megvolt, hogy húha, ez egy nagy dolog, itt valami nagy dolog történik.
És ez a fantasztikus, ez a márka ereje.
Beszélgettünk egy pár héttel arról, hogy milyen márka mit képvisel, hogy tulajdonképpen, pont a Csórics Balázs mondta, hogy nem cipőt, nem órát, nem kocsit veszel, hanem az ahhoz tartozó életérzést veszed meg. Mi az, amit ti bele akartatok rakni?
Ez elég egyértelmű, és a kezdetektől ez kapcsolódik hozzá, hogy valódi magyar teljesítményekről írunk. És az a kezdetekben erősebb üzleti fókusszal bírt, és most már az üzleti fókusz csak az egyik fókusz, de azért a mai napig erős az üzleti fókusz, főleg a magazinban. És itt az a fontos, hogy tiszta, kreatív, szorgalmas, valódi munkával elért teljesítményekről bemutassuk, hogy ezt kik és hogy csinálják.
Ugye hallottuk, hogy valakinek bakancslistás dolog szerepelni az életében a magazinban. Hát részt venni ennek a megalkotásában szerintem szintén ugyanígy egy bakancslistás dolog lehet annak, aki valamilyen szempontból kapcsolódik hozzátok. Neked is bakancslistás, így akár visszanézve, akár így értékelve ezt az időszakot, és akkor nem az, hogy most a CV-be hogy mutat, hanem hogy egyáltalán ezt fel tudtad így építeni.
Nincs bakancslistám. Utólag szoktam rájönni, hogy ha lenne bakancslistám, akkor ezt rátettem volna. Hogy olyan munkát végezhetek, ami értékteremtő és élvezem, és pénzt is tudok vele keresni, az mindenképp rajta volt a bakancslistámon.
Kedves hallgatók, ez a Lélektér Vigvandával című magazin műsor, a mai vendégem Galambos Márton, a Forbes vezérigazgatója. Most egy pici szünetre megyünk, de nem menjenek messzire, mert mindjárt folytatjuk a beszélgetésünket.
Rövidesen folytatódik a Lélektér Vigvandával.